Mert aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága lehessünk ő benne. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvérek, bűnbánati Isten tiszteletünk kezdetén a 340-es dicséretet keressük ki énekeskönyvünkből. A 340-es dicséretünknek most az első három versét énekeljük, majd Isten tiszteltünk végén pedig a 4-től a 6-osig. 340-es énekünknek tehát az első három versét énekeljük most. Így kezdődik a 340-es dicséret. Te drága Jézus, mi történt te véled? Esti bűnbánati Isten tiszteletünknek, együttlétünknek a megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Helyünkön maradva, gyertek imádkozzunk. Vágyunk, Úrunk Istenünk, eléd jönni az ünnepen. Vágyunk, Istenünk, valóban lélekben készülni mindazokra a dolgokra, amelyeket Te akarsz bennünk és velünk cselekedni. És vágyunk felkészült szívvel hallgatni a Te szavadat. Olyan csoda, hogy mindig küldöd, életet adó, átformáló és újjáteremtő szavadat, szent lelkedet az emberhez. És olyan tragikus, hogy mi emberek sokszor a hozzánk érkező, életet adó szót elutasítjuk. A bennünket szeliden érintő szent lelkedet meggyalázzuk, kivetjük magunkból, és a hatását, a munkáját is elutasítjuk. Légy irgalmas, nékünk, Urunk. Bocsáss meg, hogy bár sokszor szóltál, kevésszer hallgattunk oda te rád. Sokszor érintettél, és kevésszer mondtuk, hogy te kell lesz, Urunk. Olyan sokszor lehajoltál hozzánk, de mi nem dicsértünk téged hálával, nem magasztaltunk téged életünk szabadításaiért, naponkénti kegyelmedért, amelyet ránk tékozolsz, hanem olyan természetesnek vettük, hogy megy tovább az életünk, hogy valami sikerült, hogy valamiből nem lett baj. Légy irgalmas nékünk. Urunk, szeretnénk ezeken a bűnbánati estéken elcsendesedni életünk dolgai felett. Vágyunk őszintén, alázattal és bűnbánattal beletekinteni az ige tükrébe, amelyet Te tartasz elénk. És Urunk, ha meglátjuk benne magunkat elveszettnek, gonosznak, bűnösnek, tisztátalannak, engedetlennek, hűtlennek, hadd, hogy a mi szívünk ne megkeményedjen, hanem hadd tudjunk sírni bűneink felett, elrontott dolgaink felett, hamis ösvényeink felett. Így kérünk Téged, Te ajándékozz meg, igazi önismerettel, bűnbánattal, igazi könnyekkel bennünket. Te adj a mi szívünkre olyan imádságot, amellyel hozzád menekülhetünk, hogy valóban Te légy az, aki életünk megoldása leszel. Adj nekünk olyan szívet, amely bizalommal, hittel a kegyelem trónusát keresi, a Te személyedet. Áld meg a ma esti igét is, hogy szívünkig hatolóan megérintsen, megszólítson, és leplezz le minket, de emelj is föl. A Te kegyelmedre áhítozunk, és tudjuk, hogy örömmel adod az igédet rettegőknek, a Téged keresőknek, a hozzá kiáltóknak. Áldunk és magasztalunk a nagypéntek üzenetéért, csodájáért, a váltságért, az értünk adatott vérért, amelynek érdemében bűnbocsánatunk, örök üdvösségünk van. Dicsérünk, Úr Jézus, áldott légy örökön örökké. Amen. Bűnbánati Isten tiszteletünk alapigéjét olvasom előttetek ezen a mai estén, a Máté evangéliumának a 21. fejezetéből, Máté evangélium a 21-es fejezetéből, a 33. verstől a 46-os versig terjedő ige szakasz. Ez a gonosz szőlő műveseknek a példázata. Tehát Máté evangélium a 21-es fejezet, a 33-as verstől a 46-os versig olvasom. Hallgassatok meg egy másik példázatot. Volt egy gazda, aki szőlőt ültetett, kerítéssel vette körül, borsajtót készített és őrtornyot épített benne, azután kiadta a munkásoknak és elment idegenbe. Amikor elérkezett a szüret ideje, elküldte szolgáit a munkásokhoz, hogy vegyék át a neki járó termést. A munkások megfogták szolgáit, és kit megvertek, kit megöltek, kit pedig megköveztek közülük. Azután ismét küldött szolgákat, többet, mint először, de ugyanígy bántak azokkal is. Utoljára pedig fiát küldte el hozzájuk, mert úgy gondolta, fiamat meg fogják becsülni. De amikor a munkások meglátták a fiát, így szóltak maguk között. Ez az örökös, gyertek, öljük meg, és legyen milyenk az öröksége. Majd megfogták, kidobták a szőlőn kívülre, és megölték. Vajon, ha majd megjön a szőlő ura, mit tesz azokkal a munkásokkal? Ezt felelték neki. Mivel gonoszak, ő is gonoszul veszti el őket, a szőlőt pedig más munkásoknak adja ki, akik megadják a termést a maga idejében. Erre megkérdezte tőlük Jézus. Sohasem olvastátok az írásokban? Az a kő, amelyet az építők megvetettek, szegletkővé lett. Az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben. Ezért mondom nektek, hogy elvétetik tőletek az Isten országa, és olyan népnek adatik, amely megtermi annak gyümölcsét. És aki erre a kőre esik, összezúzódik, akire pedig ez rásik, azt szétmorzsolja. Amint a főpapok meghallották példázatait, megértették, hogy róluk beszél. Szerették volna elfogni, de féltek a sokaságtól, mert az prófétának tartotta. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, az emberiség történelmét és az embereknek a szívét megvizsgáljuk, akkor azt fogalmazzuk meg, hogy az embernek a szívében van egy kibeszélhetetlen ellenállás Isten lénye iránt, Isten dolgai és Isten tanításai iránt. És döbbenetes dolog az, hogy bárki mást és bármi mást sokkal inkább elfogad, befogad az ember, mint Isten személyét, dolgai, tanítását. Bármilyen másik út sokkal inkább az emberiség előtt kívánatosabb, vonzóbb, mint az az út, amit Isten ad Jézusban, a hit útja, a tisztaságnak, engedelmességnek, örök életnek keskeny útja. Döbbenetes dolog, hogy bárkinek a szeretete és segítsége jobban kell az embernek, mint Istennek a segítsége és Istennek a szeretete. Ma esti bűnbánati Isten tiszteletünknek az alapigéje Jézus Krisztusnak ez a példázata, amit elmondott a gonosz szőlő művesekről. Értjük az ő igéjét. Döbbenetes, ahogy leírja, hogy Isten mennyi mindenkor közeledett az emberekhez, és hogyan bántak Isten közeledésével az emberek. Ő minden időben bizonságát adta az ő akaratának, szeretetének. Minden időben bizonságát adta annak, hogy terve van velünk. Testvére, a te életedben is, bármennyi évet éltél, Isten bizonságát adta nagyon sokszor annak, hogy a te életed kell ő neki. A te életed drága neki, mert szeret. Terve van veled és a te életeddel az Istennek. És hogyan szoktunk erre reagálni? Hányszor nem figyeltünk oda? Hányszor támadtuk szívünkben a halott igéket? Túl kemény. Most ez nem nekem szólt, ez jó lett volna a Julcsinak, Marcsinak, Bözsinek, Ferinek, Ödönnek. Mindenféle kifogást tudunk gyártani. Kinek kellett volna itt lenni, hallgatni, de nem nekünk. Hát Jézus elmondja a szőlő munkások példázatában, hogy emelyben ugye a gazda maga Isten. Ő készítette gyönyörű szőlőt, borsajtóval, toronnyal, kerítéssel. Ő mindenről gondoskodott. A teremtésbe, ami bűnbe esett, lázadó, gonosz létünk, ami behozta a bűnt. Engedtünk a sátánnak, és partnerei lettünk a gonoszságban. És Isten küldte az ő szolgáit, küldte az ő igéjét, és az ő közeledésére mindig mi volt a válasz? Nem figyeltünk, vagy elhallgattattuk, aki szól, vagy nem olvastuk az igét, amit kellett volna naponta, így hallgattattuk el. Ez olyan passzív elhallgattatás, nem nyúlok a Bibliámhoz. Van ilyen ember, aki évekig nem csendesedik, nem olvas igét, nem kezdi Istennel a napjait, de azt mondja, hogy ő református. És Isten legvégül kit küld, miután annyi szolgáját megölték, elküldi egyszülött fiát, a legdrágábbját. Micsoda bizalom Isten részéről, hogy az ő szeretetét nem vonta meg, pedig nem érdemeltük. Nem érdemeltük meg az ő szeretetét. Hanem még nagyobban adja, még jobban adja, még hatalmasabb mennyiségben tékozolja ránk a szeretetét Jézusban. És mit csinálunk? Megöljük. Megöljük Jézust. Van egy példa történet arról, hogy idegen lények érkeznek UFO-n a földre, és a példa történet szerint kiszállnak, és elmondják, hogy hát azt hallottuk, hogy a világ teremtője, aki minden teremtett benneteket is, az univerzumot is, bennünket is, az a fiát erre a világra küldte el, közétek. Igen, ez így volt, tényleg erre a világra jött el, Jézus Krisztusnak hívták. Ez csodálatos, megvan minden tanítása, igen, megvan minden tanítása, amit mondott. És ugye örültetek neki, mit csináltatok vele? Megöltük. Megöltük. Hát ilyenek vagyunk még gonosz szőlőművesek. Tele ellenállással, tele keménységgel, gonoszsággal. Nézzük ennek az üzenetét, a tanítását. Az első gondolat, amit mondanék nektek, az, hogy az, amit Isten rábízott a szőlő munkásokra, abból semmi nem volt a szőlő munkások tulajdona. Ez egy nagyon fontos gondolat, pedig el szoktunk siklani emellett. Bármi, amit te rád is bízott Isten, az nem a tied. Te sáfára vagy. Ideiglenesen kaptad. Lakásod nem lesz örökké a tiéd. A tested, az időd, a pénzed, a lelked nem a tiéd. Az autód, a házad, a hétvégi házad, ha van, a szőlőd, nem a tiéd. Mindennel úgy kellene élni, hogy számot fogok adni az Istennek, hogy hogyan bántam, sáfárkodtam mindezekkel. Eltékozoltam, vagy amikor számadást tart Isten, akkor elmondhatom, hogy Uram, megőriztem, ami a tiéd, ami rám bízatott. A gonosz szőlő művesek úgy élnek a rájuk bízottakkal, mint hogyha az nem az atyái, nem a gazdái lenne, hanem az övüké, és tönkreteszik, eltékozolják, gonoszul bánnak vele, hűtlenül, hamisan. Nem így kellene nekünk sem. Nem így kellene nekünk sem. Miből áll a gonoszság, a mi gonoszságunk, miből áll Isten felé? Az első, az a rettenetes bizalmatlanság, amivel van az ember az Isten iránt. És a bizalmatlanság mindig összekapcsolódik a hitetlenséggel. Bizalom és hit mindig együtt járnak, hitetlenség és bizalmatlanság szintén mindig együtt járnak. Rettenetes az a bizalmatlanság, amelyel mi az Isten szava iránt vagyunk. Bármit inkább képes az ember elhinni, elfogadni, bármit leírnak az újságok, azt te készpénznek veszed. Jé, ez így van, nincs úgy. Bármit mondanak a híradóban, elhisszük, pedig nincs úgy. Mennyi hazug hír volt már? Családom könyvtárában van egy könyv, még a kommunizmus vérmes időszakában adták ki, egy műszaki könyv. A világ összes műszaki találmánya van benne. Tele hazugság az egész könyv. A kommunizmus jelszava alatt úgy adták ki, hogy mindent szovjet tudósok találtak fel. Képzeljétek, nincs semmi a világon a könyv szerint, amit nem szovjetek találtak volna fel. Telefontól kezdve azt se beltaláltak, azt is egy orosz ember, mindent. A távirót sem morze, se mindent orosz. Mennyi hazugság van az újságokban, a tévében, ma is. A világ mennyi minden gonoszságot áraszt, azt elhisszük, amit az Isten mond, végtelen bizalmatlansággal fordulunk felé. Van egy novella az ember bizalmatlanságáról Isten iránt, és ez a novella, aki írta, nagyon jól megfogalmazta, iker magzatok beszélgetés az anyaméhben. Két magzat beszélget az anyaméhben. Az egyik elmondja, hogy te, milyen lehet majd a születés után? A születés után? A születés után nincs élet. Nincsen, nincsen. Onnan még soha senki nem jött vissza, az a mi életünk vége. Addig élünk. Olyan jó itt lenni, itt bennünket táplálnak, nézek, itt van a köldökzsinór. A születés után nincs élet. Biztos? Biztos. Hát én úgy hallottam, hogy a születés után tudunk mozogni, táplálkozni a szánkon. Szánkon? De hát nem úgy kell. És különben is ott a bizonyíték, hogy nincs élet, hogy a köldökzsinórnak elég rövid a hossza. Kész. Nincsen élet. A másik magzat azért reménykedve mondja a magáét, hogy de ő azért reménykedik, hogy valami van a születés után is. Nem csak addig van az élet, és talán majd, ha megszületünk, a mama segít bennünket. Mama! Szól a másik. Te hiszel a mamában. De mama nincs. Itt vagyunk, sötétben, itt jól érezzük magunkat, meleg van, táplálnak, a születés után nincs semmi. Mama meg pláne. Szól a reménykedő magzat, hogy szerintem van mama. Ha csendben vagyunk, akkor halljuk néha a dudolását. Ő majd segíteni fog. Apró novella, de olyan sok igazságot megfogalmaz. Az emberi szívben az a sok-sok kétkedő, hitetlen, bizalmatlan hang az Isten drága lényével, szeretetével, tanításával kapcsolatban, ez származik belőlünk. Miből áll még a gonoszságunk Isten iránt? A másik ilyen a kemény szív. A kemény szív. Tudjátok, akit vagy amit ő kiválaszt eszközül, hogy igéjét, akaratát eljuttassa hozzánk, azt mi el tudjuk utasítani. Végtelenül, gonoszul, keményen. Az nem kell. Azt nem fogadjuk. A harmadik a kegyetlenségünk. Meg kell ezt is fogalmazni. Kegyetlenség. Tudjátok, ember a legvégső pontig el tud menni a kegyetlenségében, hogy az Isten igéjét elhallgattassa. Ez minden időben így volt. Minden olyan politikai rendszer is, amely az Isten nélkül épült, az Isten szavát és az Isten szavát szóló embereket elhallgattatta, kiirtotta, deportálta, bebörtönözte. És így van ez a mi kis szűk életünkben, a tiédben is, mindannyiunkében. A legvégső pontig el tudunk menni odáig, hogy elhallgattassuk az Isten igéjét. Hogy az ne szólítson meg, hogy az ne leplezzen le. Ne kelljen hallgatni, ne kelljen annak engedni. Csikes Sándor, egyszer elmondtam már ezt a történetet. Ravasz László kortársa volt ő, felvidéki, csodálatos prédikátor. Csikes Sándor leírja az emlékirataiban, hogy egyszer temetett egy fiatal leányzót, akit a családjában a nő kötőtűvel próbáltak abortálni, és belehalt ebbe. És Csikes Sándor a temetési igehirdetésben elmondta neki, hogy ne most sírassátok. Akkor sírattátok volna, amikor nem tanítottátok meg, hogy a házas élet az a házasságra való, és nem házasságon kívül. Akkor sírattátok volna, amikor nem vigyáztatok, és nem tanítottátok a tisztaságra, és nem így kellett volna intézni az egész életét, a tanítását, a lánságát, akkor kellett volna síratni. Nem most. Éjszaka felgyújtotta a gyászoló család Csikes Sándor szalmáját. Ugye ilyen az ember. Nem bűnbánatra indul, nem elkezdenek könnyezni élete fonákságai felett, nem, bosszút állunk. Elhallgattatjuk az igét. Elhallgattatjuk a prédikátort, mert a legvégső pontig vagyunk olyan gonoszok, el tud menni az ember, hogy az igét az életéből kizárja, elhallgattassa, hogy ne kelljen megtérnie és engedelmeskednie. Gonosz szőlőművesek is mindig a legvégső pontig mentek el. A szolgákat, akiket Isten küldött, megkövezték, megölték, kidobták a szőlőn kívülre, és így tettek a gazda fiával is, az Úr Jézus Krisztussal, megölték őt. Mi emberek képesek vagyunk a legvégső pontig elmenni gonoszságunkban. Viszont nézzétek az Isten szeretetét. Isten pedig a szeretetében képes elmenni a legutolsó, legvégső pontig. Isten az ő szeretetében képes elmenni a legvégső pontig, mert ő meg ilyen. Ilyen csodálatos. Ennyire szeret. Ennyire fontos vagy neki. És ekkora áldozatot képes meghozni, érted? Odaáldoz mindent, egyszülöttjét, hogy mi élhessünk a mennyben örökké, Jézus bűnbocsánatában, Krisztus örökségében. Ez a példázat mást is elmond. Jézus elmondja ebben a példázatban, hogy mit tesz majd a szőlő ura? Azokkal a munkásokkal, akik ilyen gonoszul, megáltalkodottan viselkedtek. És felel nekik a hallgatóság. Jézus csak elmondja a hallgatóság, hogy hát mi lenne erre a válasz. Eljön a szőlő ura, számadást tart a szolgák felett, elpusztítja ezeket a gonoszokat, másnak adja a szőlőt.
különös dolog. Annyira tudjuk, hogy hogyan kéne, de nem úgy csináljuk.
Amikor vétkeztél, elbuktál. Tudta a szíved, a lelkiismereted, ott belül dörömbölt, hogy nem így kell, de úgy csináltál.
Isten igazságos ítéletet fog gyakorolni azokon, akik végleg és megáltalkodottan elutasítják Jézus Krisztust. Kegyelmét, szeretetét, áldozatát semmibe veszik. A Biblia nagyon határozottan, szomorúan tanítja, hogy azokon Isten igazságos ítéletet fog gyakorolni.
Krisztus megváltóddá adatott, de ha elveted, akkor ítélet fog érni.
Azt mondja itt a 44. vers, hogy és aki erre a kőre esik, összehúzódik, akire pedig ez rásik, azt szétmorzsolja.
Krisztus életed fundamentumává lesz, ha őt befogadod, ha kell ő neked.
De ha nem kell ő neked, akkor nem életedet megtartó, biztos, ponttá és fundamentummá lesz, hanem a tégedet összezúzó kővé.
Mert életedet semmi nem tartja, és ráesel és szétzúzódik életed Isten kősziklájára.
Ezt az ige mondja. És döbbenetes a példázat vége, amit még leír Máté evangélista. A főpapok és az írástudók megértették, hogy róluk beszél. Megértették, hogy róluk beszél.
Testvér, gondolj vissza az elmúlt évtizedre, vagy két évtizedre. Hányszor értetted meg, hogy Isten mondott neked valamit? Ott voltál egy prédikáción, odahaza olvastál igét, valamit megértettél, mit akar velem Isten? Mi lenne Isten akarata ebben és ebben, meg amabban az élethelyzetben? Megértetted, de nem úgy cselekedtél.
Számomra olyan döbbenetes ennek a történetnek itt a vége.
A főpapok megértették, hogy róluk van szó.
Sokszor vagyunk így mi emberek, megértjük, mit kéne csinálni, aztán nem úgy csináljuk.
Mi az Isten velünk való akarata, de nem azt tesszük.
Milyen úton szeretne bennünket Isten járatni, és választunk egy másikat.
Te hányszor értetted már meg, hogy az ige te rólad szól?
Rólad szól.
Egyszer Erdélybe ment egy prédikátor, egy kicsi faluba beért, ahol még nem járt, és megkérdezett egy kicsin cigány gyereket, hogy merre van a parókia, és miközben vezette ez a kicsin cigány gyermek a lelkészt, beszélgettek, és gondolta a lelkész, hogy hát elmondja ennek a kis cigány gyereknek, hogy kicsoda Jézus. Megkérdezte tőle, hogy hát hallottad ki Jézus? Nem, nem. És elmondta neki, miközben mentek, ki volt Jézus. Megszólal a cigány kisi a végén, úgy sajnálom, hogy ezt tettük vele. A kicsi gyermek lélek megérezte, hogy itt őróla is szó van. Bárhol hirdetik az igét a világon.
Mi rólunk van szó?
Az én bőrömről, meg a te bőrödről.
A mi életünkről.
Arról van szó, hogy hol töltjük az örökké valóságot.
A kárhozatban, vagy Isten örök országában, ő ezt akarja az utóbbit.
Hogy ott legyél vele az ő örök országában, boldogságban.
A főpapok megértik, hogy róluk van szó, és nézd meg, hogyan reagálnak.
Szerették volna elfogni, de féltek a néptől. Szerették volna megölni Jézust, bántani, elhallgattatni.
Döbbenetes, hogy megérti az emberi szív, hogy rólam van szó, Isten rólam beszél, az én bűnömről tud, és a reakcióm el Jézussal.
Csendbe legyen az Isten igéje. Ne szóljon hozzám, ne leplezzen le.
Mindig, amikor szól az ige, döntési pozícióba helyez téged az Isten.
Dönts mellette.
Fogadd be őt.
Tarts bűnbánatot, mert ő kész megbocsátani. Menekülj hozzá, mert mindazt befogadja, aki ő hozzá menekül.
és nem kell bűnhődnie senkinek, aki ő hozzá menekül. Ezek mind-mind bibliai ígéretek. Jézus senkit ki nem vet, aki ő hozzá megy. Hányszor volt, megértetted a szavát, meghallottad, de nem engedted, hogy hatása legyen rád a szavának. Te mit szeretnél? Isten igéjét, hogy szóljon, akkor is, ha elevenedbe vág, vagy azt szeretnéd, hogy ne legyen már ilyen kemény az ige. Takaró Károly püspök úr mesélte, amikor még Csöglén evangélizált, és mondta is, csöglei szolgálat az evangelizációs hét vége fele. Néhányan ott voltatok, tudom. Hallotta a faluba a visszhangot. Ő is szakállas ember mindén. És mondta a prédikációban, hogy hallom, hogy azt mondjátok, hogy nem kellett volna idehívni ezt a szakállast. Nem tetszett a faluba az élőike. Kell nekünk az ige. Kell-e neked az ige? Kell-e az az ige, amely életet ad, de meg is sebez? Mielőtt bekötözne, megsebez, eleveletbe vág, leleplez, de életet ad, kegyelmet ad, örök életbe vezet, mert Istentől jön, hogy téged megmentsen, és bevigyen az Úr szeretetébe. Ma is egy történettel fejezem be ezt. Hadd olvassam fel. Billy Grahamről sokan hallottatok már. Híres amerikai lelki pásztor, sok százezer embernek igehirdetője volt. És egy interjút hadd olvassak fel, amelyet az ő lányával, Ann Grahammel készítettek. Majd elcsendesedünk a csendes percben mindazon, amiről itt is szó van. Gyakran megkérdezik az emberek a vallások képviselőit, ha van Isten, miért engedi meg azt a sok szenvedést és bajt, amely világunkat sújtja, benne a sok ártatlan embert és gyermeket? Az alábbi interjú találó választ ad a kérdésre. Az ismert amerikai lelkész Billy Graham leányával, Ann Grahammel készítették az interjút az egyik rádióműsorban, amelyben Jane Clayson riporternő kérdezte őt az utóbbi idők borzalmas eseményeivel kapcsolatban. Hogyan engedhette meg Isten, hogy ilyenek történjenek? Ann Graham nagyon mély, éles látása utaló választ adott. Úgy hiszem, Isten nagyon elszomorítja, ami velünk történik, ám évek óta azt mondjuk neki, menj ki az iskoláinkból, a kormányunkból, és távozz az életünkből. És ő, amilyen gentleman, csendben hátra húzódott. Miképpen várhatjuk el Istentől, hogy áldását és védelmét adja, ha egyben arra szólítjuk fel, hogy hagyjon békén bennünket? Óhara panaszkodott, hogy nem akar imádságot az iskoláinkban, és mi azt mondtuk, rendben. Aztán valaki azt mondta, jobb, ha nem olvassuk a Bibliát az iskoláinkban, a Bibliát, amely azt mondja, hogy ne lopj, ne ölj, szeress fele barátodat, mint önmagadat, és mi azt mondtuk, rendben. Aztán dr. Benjamin Spock azt mondta, ne fenekeljük el a gyermekeinket, ha rosszul viselkednek, mert aki személyiségük megsérül, és leromboljuk önbecsülésüket. Benjamin Spock fia öngyilkos lett. És mi azt mondtuk, egy szakember biztosan tudja, miről beszél, és azt mondtuk, rendben. Aztán valaki azt mondta, hogy a tanárok és az osztályfőnök jobb, ha nem fegyelmezik a gyermekeinket, amikor rendetlenül viselkednek, és az iskola vezetői azt mondták, hogy a tanárok inkább meg ne sértsék a diákok jogait, nehogy ezzel rossz reklámot csináljunk az iskolának, és semmiképpen sem akarjuk, hogy bepereljenek bennünket, és mi azt mondtuk, rendben. Aztán valaki azt mondta, hagyjuk, hogy a diáklányaink abortuszt végezhessenek, ha akarnak, és nem kell, hogy ezt elmondják a szüleiknek, és mi azt mondtuk, rendben. Aztán egy bölcs vezető azt mondta, mivel a fiúk fiúk, és úgyis meg fogják tenni, adjunk fiú diákjainknak annyi óvszert, amennyit akarnak, és nem kell, hogy erről szüleiknek beszámoljanak, és mi azt mondtuk, rendben. Aztán valaki, akit mi egy jelentős posztra megválasztottunk, azt mondta, hogy nem számít, hogy mit teszünk a magánéletben, ha elvégezzük a munkánkat. Újból egyetértve velük azt mondtuk, nem számít, mit tesz valaki a magánéletben, amíg van munkánk és a gazdaság jól működik. Aztán valaki egyre tovább lépett ebben a csodálatban, és mezítelen gyermekek képeit publikálta, majd tett még egy lépést, és ezt elérhetővé tette az interneten. És mi azt mondtuk erre is, rendben. A szabad szólás joga ezt lehetővé teszi számunkra. És aztán a szórakoztató ipar azt mondta, csináljunk tévéműsorokat és mozifilmeket, amelyek az erőszakot, az erkölcstelenséget, a tiltott szexet reklámozzák, és készítsünk olyan zenefelvételeket, amelyek bátorítanak a nemi erőszakra, a kábítószerfogyasztásra, a gyilkosságra, az öngyilkosságra, és különböző sátáni témákat dolgoznak fel. És mi azt mondtuk, ez csak szórakozás, nincs is rossz hatása, és különben sem veszi senki komolyan, úgyhogy csak hadd menjenek. Most pedig feltesszük magunknak a kérdést, miért nincs a gyermekeinknek lelki ismerete? Miért nem tudnak különbséget tenni jó és rossz között? És miért nem okoz nekik problémát, hogy megöljék az idegeneket, osztálytársaikat vagy saját magukat? Talán elég hosszan és keményen gondolkodunk rajta, ki tudjuk találni. Azt hiszem, elég sok köze van mindennek ahhoz a mondáshoz, hogy amit vet az ember, azt aratja. Kedves Isten, miért nem mentetted meg azt a kislányt, akit megöltek az osztályban? Tisztelettel egy érintett tanuló. És a válasz, kedves érintett tanuló, ki vagyok tiltva az iskolából? Tisztelettel, Isten. Furcsa, milyen egyszerű az embereknek kivetni, kidobni Istent. Zagyvaságnak, értelmetlenségnek tartani üzenetét, aztán csodálkoznak, miért megy a világ a pokolba. Furcsa, mennyire elhiszik, amit az újságok írnak, de megkérdőjelezzük, amit a Biblia mond. Furcsa, hogyan mondhatja valaki, hiszek Istenben, miközben a sátánt követi, aki egyébként szintén hisz az Istenben. Furcsa, hogy milyen gyorsan készek vagyunk az ítélkezésre, és mennyire nem a megítéltetésre. Furcsa, hogy milyen gyorsan tovább küldjük viccek ezreit, és azok bozott tűzként terjednek a köztudatban. De ha az Úrról szóló üzenettel tesszük ezt, az emberek kétszer is meggondolják, mielőtt továbbítanák. Furcsa, hogy az erkölcstelen, obszén, durva és vulgáris dolgok szabadon áramlanak az interneten, miközben az Istenről való nyilvános beszédet elnyomják az iskolákban és a munkahelyeken. Furcsa, hogyan lehet valaki Krisztusért lángoló vasárnap és láthatatlan keresztén a hétköznapokban. Furcsa, hogy jobban érdekel, mit mondanak rólam az emberek, mint az, hogy mit mond Isten felőlem. Gondolkozol? Add tovább az üzenetet, hogy úgy gondolod, hogy megéri. Ha nem, akkor csak szabadulj meg tőle. Senki nem fogja megtudni, hogy ezt tetted. Azonban, ha kidobod ezt az elmélkedést, akkor ne panaszkodj arról, hogy milyen rossz bőrben van ez a világ. A boldogság és a szomorúság saját tetteid gyümölcse. Amen. Csendesedjünk el, testvérek, és áldunk és magasztalunk Jézus Krisztus igédnek tanításáért, a szőlő munkások példázatáért is. Köszönjük, Urunk, hogy amikor elénk adod szavadat, elénk adod a Biblia tanítását, a te lelked teszi azt világossá, érthetővé számunkra. Köszönjük, Urunk, hogy megláthatjuk, hogy rólunk van szó. Nem tőlünk független dolgokról, nem egy másik emberről, rólunk van szó. És amikor szól a te szabad, hangzik igéd, vagy odahaza olvassuk csendességben a belső szobában, akkor is mindig rólunk van szó. Az ige azért küldetik, hogy hozzánk elérjen, és bennünket megítéljen, megérintsen, megmentsen. Bocsáss meg, amikor ezt nem szoktuk hagyni. Nem szoktuk hagyni olyan sokszor, hogy megítéljen, nem szoktuk engedni, hogy megérintsen, és addig már el sem szoktuk engedni, hogy jusson a te igét, hogy bennünket megmentsen. Elutasítottuk, megtiportuk, kemény szívvel ellenálltunk szabadnak oly sokszor. Légy irgalmas mi hazánk. Magasztalunk azért, hogy a te türelmed oly végtelen. Oly nagy szeretettel jöttél újra, és jössz ma is, és jössz mindig, mert a te szereteted vágyik arra, hogy a mi szívünknél célba érhessen. Hogy bennünket megragadhass, hogy életünket kivond azokból a bűnökből, amelyekkel vétkeztünk ellened, hogy kegyelmeddel megtisztogathass, és szeretettel szövetségedbe vonhass. Urunk, könyörülj rajtunk, hogy ne legyen nekünk idegenül hangzó szó a megtérés, hogy ne legyen a hit útján való járás valami különös szó, amitől óckodik a lelkünk, hanem hadd legyenek ezek drága szavak. A hozzád való odatérés, odafordulás, a szívből jövő megtérés, hadd legyen életünk valós része. A megszentelődés útján való járás, a hit ösvénye, hadd legyen a mindennapos életünknek nélkülözhetetlen része. Vágyunk csak azon az ösvényen járni, amely az életre visz. És légy irgalmas hozzánk, hogy meglássuk minden olyan ösvényt, amely a halálba visz, és nem te hozzád az életbe. Könyörülj a mi életünkön, szeretteinken. Könyörülj betegjeinken, gyülekezett szenvedőin, gyászolókon, árvákon, özvegyeken, erőtleneken. Hozzád kiáltunk, hogy kegyelmet csodája, evangéliumot üzenete, drága szereteted, amelyhez fordulunk, mindannyiunkat hadd emeljen föl, hadd gyógyítson meg, hadd teremtsen újjá. Szeretünk, Urunk, és vágyunk téged még jobban szeretni. Dicsőítünk kegyelmet sokaságáért, Jézus Krisztus áldozatáért, vérének érdeméért. Áldott légy Istenünk, örökkön örökké. Amen. A csendes percben szívünk fohászát mondjuk el az Úrnak. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Fennállva fogadjuk az áldást. Mindezeknek utána Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon te néked békességet az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek, és fogadja a gyülekezet sok-sok szeretettel a kórus szolgálatát.
Magára vette szennyes ruhámat, megbékítette Isten atyámat, megbékítette Isten atyámat. Magára vette a szenvedésem, magára vette a szenvedésem. Szerelmes szíve szakadt meg értem, de eltörölte mind a vétkem. Eltörölte mind a vétkem.
Jézus, te drága, mit adjak néked? Összefőtt szívem, hozom eléved. Összefőtt szívem, hozom eléved.
Nagyon szépen köszönjük a kórus szolgálatát. Testvérek, a 340-es dicséretünknek a 4., 5. és 6. verseit énekeljük zárásként Isten tiszteletünk végén. 340-es énekünknek a 4., 5. és 6. verseit, tehát 3 versszakot most is, a 4., 5. és 6. verseket. Így kezdődik a 4. versszak, s mi büntetés, amit a világ reád miért.